Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjében. Ma egy órán keresztül beszélgetni fogunk, mégpedig sportról, bicikliről, utazásról. A mai vendégem Mesit Sándor.
Szia!
Üdvözöllek a stúdióba. Akik szombathelyiek, azok Sándort és a családját közelebbről is ismerhetik. Ugye egyrészt régi vendéglátós család a tiéd.
Igen.
Anyukád vezette az egyik legismertebb kávézót ma Szombathelyen, a Szimfóniát.
Vezeti.
Vagy talán még most is vezeti?
Igen,
mert ott dolgozik a testvéred is,
igen,
Katalin.
Igen, ketten.
És az egyébként egy kulturális közösségi helynek is számít. Téged pedig onnét ismerhetnek azon túl, hogy a város egyik legismertebb gimiében, Nagy Lajosba jártál, hogy autókereskedő vagy civil életbe, igaz?
Így igaz.
És amellett, hogy autókereskedő vagy, nagy utazónak is számítasz, aki követ téged a közösségi oldalakon, az láthatja, hogy a világ nagyon sok részén megfordultál, és te olyan ember vagy, aki van, aki ezt titokba teszi, és van, aki nyíltan a világnak megmutatja, hogy itt jártam, ezt csináltam, ezt tettem, ezt láttam, te ez a típus vagy. És az utazásaid során akkor készítettük veled az első anyagot, amikor láttuk a fotóidat és a beszámolóidat az egyik legismertebb fesztiválról, amit az Amerikai Egyesült Államokban tartanak a sivatagba, Burning Man Fesztivál, ha jól mondom.
Jól mondod.
És ez számít az egyik legkülönlegesebb fesztiválnak, és te már háromszor voltál ott. És amikor először láttam a felvételeidet, akkor sejtettem, hogy benned nagy kalandvágy van. Tehát, hogy aki elmegy egy ilyen helyre, az szeretne kilépni egy kicsit a világból és egy másik világba menni, de nem is úgy, hogy elmegy a Bakonyi erdőbe, vagy a Mecseki hegyeket mássza meg, hanem rögtön megkeresi magának azt a világközpont helyet, ahol azt mondja, hogy na, itt aztán ez egy különleges hely. Tehát hogy jutottál el oda, miért mentél el oda, és miért mondják azt, hogy ez a fesztivál az egyik legkülönlegesebb helye a világnak, vagy az egyik legkülönlegesebb fesztivál?
Hát ezekben az utazásokban, és a mondjuk pont a fesztiválban, a Burning Man fesztiválban, azért az a közös mozgatórugója a dolognak, amit úgy hívnak, hogy kíváncsiság. Tehát a kíváncsiság az, amit az ember hajt ilyen dolgok fele. Egyébként ezt nem tudom, tudod-e, hogy a japánoknál megvizsgálták a 100 év feletti embereknek hogy mi a közös tulajdonságaik, és egy közös tulajdonságuk volt a kíváncsiság. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a kíváncsiság az egyik legfontosabb mozgatórugó az ember életében. Aki kíváncsi, az ugye kevésbé öregszik, annak még dolgai vannak a világban, annak még feladata van. És hát valahogy úgy alakult, hogy én is kíváncsi vagyok.
Mondtad ezt a japán embert, és akkor ránéztem a kezedre, a karkötődre, és amikor ránéztem, az volt bennem, hogy benned van egy kicsit keleti vonzódás, vagy honnét származik ez a...
Hát a japán vonzódás, az egészen pontosan tudom, az gimnáziumi korom óta van. Én ilyen földrajz faktos voltam, meg még első nekifutásra földrajzból volt, úgyhogy felvételizem ide a tanárképzőre, aztán hála Isten nem így történt, de
akkor nem biztos, ha most földrajztanár lennél, nem biztos, hogy a Burning Man fesztiválra mennél, és átkerekeznél a félvilágot.
És a földrajztanárom, őnek volt, illetve a férjének keleti vonzódása, mondjuk úgy, hogy de hát akkor inkább azt hiszem, ők Észak-Koreába jártak, de talán Japánba is, és nekem akkor ez már így beütött ez a dolog, és aztán hány éve, talán egy ilyen 6-7-8 éve sikerült eljutnom Japánba, ami nagy-nagy bakancslistás helynek, vagy nagy bakancslistás helyként volt bennem, és nem is csalódtam benne, tehát én azt továbbra is egy fantasztikus helynek tartom, és hát ami kapcsolódik a japán kultúrához, az is érdekel.
Szóval honnét jött az a karkötő?
Ezt a kislányom csinált.
Végül is az is nagyon misztikus. Mi lehet misztikusabb az embernek a saját gyerekében?
Igen, egyébként a tekerésen is velem voltak ezek a családi gyerekek a gyerekektől, tehát hogy ezek azért segítenek.
Visszatérve erre a bizonyos amerikai fesztiválra, honnan hallottál róla, és miért határoztad el, hogy neked oda kell menni?
Azt, hogy honnan hallottam róla, arra viszont nem emlékszek. Én az Egyesült Államokban elég sokat voltam. Én szeretem. Tehát, hogy szeretem azt az országot, szeretem a kultúrát, szeretem a tájait, a változatosságát, az embereket. Tehát, hogy amit egy országban lehet szeretni, azt én szeretem. És épp ezért, ha tehettem, akkor voltam ott többször lakóautóval, sátorral, egy csomóféleképpen, ugye most meg biciklivel. És nem tudom, biztos hallottam róla valahol, és mivel ez egy nagyon különleges dolog, vagy fesztivál, vagy egy nagyon egyedi dolog, illetve én szeretem, vagy vonzódok a művészetnek szinte minden ágához, tehát szeretem a festészetet, a színházat, az irodalmat, ezeket, és ez azért nagyon-nagyon művészet központú fesztivál, amellett, hogy nagyon szabad, meg nagyon különleges, és hát úgy gondoltam, hogy így nekem ott a helyem.
Mondjuk el, hogy mi is pontosan ez a fesztivál, mert biztos sokan nem ismerik, hát hol tartják, és mik a legfőbb jellemzői.
Erről ugye nagyon sokat lehetne beszélni. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy sivatagban van, mindig egy adott helyen, körülbelül 200-300 kilométerre lakott településektől. Teljesen önellátó a fesztivál. Az azt jelent, és ami nagyon jellemző rá, hogy nincs pénzmozgás, tehát ott nem vehetsz semmit pénzért, és nem adhatsz semmit pénzért. Az a szisztémája, hogy a közösség erejével, vagy a közösséggel összefogva oldjátok meg a napi problémákat.
Ez hogy van, hogy amikor te elmész a fesztiválra, viszel magaddal három hátizsáknyi dolgot?
Az az érdekes a dologban, tehát, hogy igen, tehát, hogy egyrészt te a közösségből kivehetsz bármit, és bármennyi dolgot. Te betehetsz a közösségbe bármit, és bármennyi dolgot, ez nincs meghatározva, és az a furcsa az egészben, hogy az emberek többet akarnak betenni, mint kivenni. Amerikában. Nálunk valószínűleg ezért nem működne ez a dolog.
Tehát, ez hogy van, hogy vannak külön területek, ahova mindenki lerakja azt a holmit, amit a közösségnek szán?
Nem. Az úgy van, hogy ha te elhatározod azt, hogy nem csak ételt és italt tehetsz bele, hanem mondjuk azt is beteheted, hogy levágod a haját valakinek, vagy vigyázol a gyerekére, vagy megcsinálod a biciklét.
És feltartasz egy táblát?
Pontosan, a sátrad elé kiteszel egy táblát, hogy minden nap 2-től 4-ig te biciklit javítasz, és akkor hozzák a bicikliket. Vagy kiteszel egy tálca sört, dobozó sört, és kiírod, hogy vegyél belőle. Vagy kiírod, hogy kedden délután 4-től palacsintát csinálok, és akkor csinálod a palacsintát, és akkor jönnek, az eszik belőle. És az egész, ez így működőképes dolog, ami furcsa.
Igen, mert azt gondolná az ember, hogy lehet, hogy 25-en csak palacsintát akarnak csinálni, és senki nem akar sört árulni, tehát hogy valahogy hogy kerül az egyensúlybe ez az egész.
Adni.
Bocsánat, adni. Igen, adni.
Tehát nem árulni, hanem adni. Igen, tehát, hogy így furcsa ezt nekünk így hallani, meg én se tudtam elképzelni, de mégis működőképes dolog. Tehát, hogyha te úgy mennél oda, hogy nem vinnél se ételt, se italt, se semmit, és te kihasználod ezt az egészet, szíved joga. Tehát megcsinálhatod, és ez így működik. De mondom, az a furcsa, hogy többet akarnak beletenni, mint kivenni. Tehát, hogy szinte azt érzed, hogy tukmálják rád az italt, ételt, bármit.
Azért nyilvánvaló, hogy mondjuk egy egyszerű ember Magyarországról nem fog oda kerülni, és azt mondani, hogy én oda megyek, mert ott kihasználom, ami van, oda kell utazni, repülőjegy kell, hogy legyen annyi szabadságod, amit ott töltesz. Tehát egy kicsit furcsán kettős ez, másrészt ha máshonnan nem, onnét talán ismerhetitek ti is a fesztivált, hogy nagyon szép dekoratív képek jelennek meg, különleges jelmezekben vannak az emberek, különleges művészeti építményeket hoznak létre, és nagyon sok fotó van ebből a világban, és nagyon szeretnek a híres emberek is ott megjelenni, és ha mi a kis magyar celebjeinket nézzük, akkor nemrég Vajna Tímeáról is láthattunk képeket, amint ott van, és azért róla nem azt lehet tudni, hogy ő nem azokra a helyekre menne, ami gazdag és menő. Tehát, hogy egyszerre furcsa mód jelen van ez, amit mondasz, hogy mindenki adni akar, és tulajdonképpen el lehetsz ott pénz nélkül is, ugyanakkor pedig valahol ez a gazdagoknak Egy helye.
Nem egészen, tehát ez sem ilyen egyszerűen kijelenthető dolog. Ugye az első probléma a jegy. Ugye itt egy meghatározott jegyet adnak el, ha jól emlékszek, 70 ezer jegyet. Több etapba, de mondjuk úgy,
a mi szigetünk hány fő szokott lenni? Csak úgy össze tudjuk hasonlítani.
Hát, hogy egy nap legtöbben szerintem 50 ezerre lehetnek ott.
Aha. Szerintem. Tehát egy kicsit túl zsúfolt szigetnyi ember van ott.
Igen, de ugye jóval nagyobb területen. Na, de hogy az első probléma az az, hogy mondjuk is a fő áramba eladott jegyek, az mondjuk a 90%-a, az úgy történik, hogy megvan a óraperc, amikor elkezdik árulni, és általában 0,1 tized másodperc alatt kell el az összes jegy nyilván a világról. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz jegyet szerezni.
Te ott kiszelítbe álltál és tartoltál?
Ez semmilyen egyszerű. Azt hiszem, egyszer sikerült így vennem jegyet, mert ez inkább ilyen szerencse vagy sorsolásból van. Aztán még rengeteg más lehetőség, vagy hogyan lehet jegyet venni. Kétszer úgy tudtam
biztos
jegyet venni.
Biztos fekete piaci is van.
Az nem, tehát hogy még abban is nagyon szociálisak, hogy csak úgy engednek jegyet venni, hogy ugyanannyiért, amennyiért eladták és vették, és egy platformon. Biztos, hogy hamisítják, meg van olyan része is, ahol a neten, ahol meg lehet venni, de az inkább becsapás, csalás. De ahogy én kétszer tudtam venni, az úgy, hogy lehet pályázni is jegyre. Tehát olyan alapon, hogy én is úgy pályáztam, hogy Magyarországról vagyok, és akkor majd hírét viszem a fesztiválnak, be kell adni pályázatot, stb. És akkor kaptam ilyen alapon valamivel olcsóbb a jegyet. De egyébként aztán, ha úgy veszed, azt hiszem $500 van a normál jegy, az egy hétre szól, ami mondjuk úgy most 200 ezer forint. Nem, most nincs 200 ezer, 150 körül
nem
van.
Olyan fantasztikus, igen, összeg.
Tehát nem, igen, viszont ha azt hozzáveszed, hogy ugye nem tudsz költeni pénzt, mert nincs mire, akkor viszont már,
utoljára
nem olyan
mit
sok.
Te vittél magaddal?
Én lakóautóval, mondjuk az inkább húzósabb, mert ugye ilyenkor erre az időszakra a nagy környéken, amit érts több ezer kilométer, le vannak foglalva a lakóautók, és az fölhajtja az árakat, tehát hogy az már egy kicsit drágább dolog. Hát megpakoltam.
Bocsánat, az órát elfelejtettem elindítani. Ja,
igen. Tehát, hogy hát ahogy kell, tehát a lakóautóval bepakoltam a szükséges ételt, italt, aztán.
Tehát tulajdonképpen önállátó tudtál
volna lenni. Igen, én, tehát hogy egyszer voltam családdal, kétszer egyedül, tehát én most úgy nem kezdtem el főzni meg ezeket a dolgokat beletenni. Én arra azt céloztam meg, hogy én önállátó leszek, az úgy működik ez a dolog.
Egyébként erről a Nyugaton is beszámoltunk annak idején. Készítettünk, igen, veled egy interjút erről a fesztiválról, és vannak ott nagyon jó képek is, amiket te csináltál. Igen. Ez a fotózáshoz való vonzódásod is.
Az a jó, hogy nem nehéz jó képet csinálni, mert egyrészt nagyon jók a fények, lemenő nap, felkelő nap, sivatagban lévő fények, és ugye nagyon jó a téma, mert ugye általában mindenki jelmezben van, nagyon extrém szituációk vannak, tehát azt ott nem nehéz jó képet csinálni.
És érzed, hogy a szeretet körülöl el?
Egyébként igen, tehát benne van ez a hippi mozgalom is, tehát hogy ott, hogy mondjam, tehát nagyon nagy az a közösségi élmény, amit nekünk Európában, vagy Kelet-Európában, vagy Magyarországon megélni, az nagyon ritka alkalom az a közösségi élmény, amikor érzed, hogy egy közösségnek része vagy, és az a közösség az számít rád, véd, oltalmaz, körülvesz. És ebben egyébként pont akkor szokott a probléma lenni, amikor az ember először ez nagyon furcsa, és ilyen kultúrsokkot kap, hogy ölelgetik, hogy miért ölelgetnek, tehát hogy mindenki jön, és így tukmálja magát. Tehát hogy ez egy kicsit olyan soknak tűnik, és amikor onnan visszajössz Magyarországra, akkor meg itt kapsz sokkot, hogy te egy kicsit átpróbálod ezt a mentalitást átadni, hogy
és azt mondják, ki ez az idióta?
És igen, tehát...
Már bocsánat a kifejezésért.
Nagyon durva, igen, élmény volt, hogy az egyik ilyen után hazajöttem, és akkor nagyon emlékszek rá, hogy egy plázába Pesten így jó kedve volt, egyedül voltam, és jött szembe egy anyuka a kisfiával, 10 év körül kisfiával, és tök szép látvány, aranyosak volt, és rájuk mosolyogtam. És az anyuka, így láttam az arcán, hogy így közelebb húzza magához a kisfiút, és nem tudja, mire vélni a helyzetet, vagy félreérti, vagy tehát, hogy érted, tehát, hogy ezek így nagyon furcsa nagyon... nekünk megélni. Aztán azt én is visszaszürkülök nyilván ahhoz, egyébként ami minket
körülvesz. Egyébként ezt még sokkal kisebben én éreztem, ugye elmész Angliába, vagy elmész Londonba, ott ha két ember egymásnak ütközik, mind a kettő elnézést kér, bocsánat, és ha véletlenül sincs vita és harag ebből. És amikor én visszajövök Magyarországra, és szintén így próbálok viszonyulni, egy idő után rám, tehát, hogy igen.
Igen, szóval, de tehát és akkor gondolj be, hogy, tehát, hogy azért ott hatványozottabban van ez jelen, mert most gondolj bele, hogy hippik vagyunk, és akkor szabadak vagyunk, és akkor számítunk egymásra, meg közösséget
egyébként
alkotunk.
Egyébként is az Amerikai Egyesült Államokban ez a közösségalkotási, ez erősebb igen. sokkal.
Tehát, hogy ott ebben, ezen az úton, vagy amikor most a bicikliről beszélek, vagy akármelyik más úton, ott is nagyon markánsan jelen van az, amit ugye minden amerikai filmben is észre vesz az ember, hogy van az a jelenet, hogy bemész egy kocsmába vagy bárba, leülsz a pulthoz, és egyből elkezdenek veled beszélgetni. És ez nem csak a filmeken van így, hanem az a valóságban. Tehát leülsz, és figyelj, biztos, hogy nem kell 10 másodperc ahhoz, hogy odahúzzák a széket, és elkezdenek beszélni.
Amikor én is az amerikai filmekben először láttam, hogy bíróságon a bírók ilyen nagyon, vagy az ügyvédek, bocsánat, nagyon érzelmes védőbeszédet mondanak, azt mondtam, mi ez a méz, ez a cukor, ez a folyóság, és kiderült, hogy valóban ott ezt komolyan gondolják, és komolyan át is érzik, tehát ilyen szempontból másképp gondolkodnak.
Igen, nekünk ez furcsa, tehát, hogy ugye, hogy megyünk tehát Kelet-Európából, hogy megyünk egyre nyugatabbra, annál inkább természetesé válik ezek az emberi kapcsolatok, ami nekünk furcsa, és lehet, hogy ez a jó. Tehát, hogy lehet, hogy mi élünk itt rosszul, most hülyén teszem fel a kérdést, mert tudjuk mind a ketten a választ.
Egyébként meg nagyon érdekes, mert mi Kelet-Európában általában sokkal szorosabb családi kapcsolatba élünk, mert Amerikában vagy az Egyesült Államokban természetesebb, hogy mondjuk a családtagok, akik nem látják egymást, és a gyerekek 16-17 éves korukban elköltöznek. Itt otthonról nálunk szorosabban él egy család, ugyanakkor az érzelmek átélése, meg ez az együttérzés valóban, mintha ott nagyobb lenne. De akkor most áttérve a fesztiválról ugye a kerékpározásra. Tehát mi volt, ez voltak az utazások, ez voltak az élmények, a bulizások. Ezek mondhatjuk azt, hogy egy-két kellemetlenséget leszámítva, könnyed dolgok. És mi volt az, amikor úgy gondoltad, hogy neked el kell menned az extrém sportok irányába, és azt gondoltad, hogy neked le kell 3000 kilométert kerékpároznod, 5000, elnézést, kisebbítettem. Tehát 50 éven túl úgy gondoltad, hogy 5000 kilométert le kell biciklizned, és valahol a nagy szikláshegységtől indulva Washingtonig keresztbe kell szelned az Egyesült Államokat. Egyedül egy biciklivel.
Hát ugye ez azért tehát nem a semmiből jött. Én egész életemben sportoltam, én nagyon szeretek sportolni. 50 éves koromig én futó voltam. Tehát mondjuk úgy futó voltam, hogy nem, tehát futottam nekem az.
Atléta voltál?
Hát nem, inkább ilyen maratonok hosszú távfutó voltam, és amikor 50 éves voltam, akkor kicsit fájt a térdem, elmentem a térdoktor bácsihoz, és a térdoktor bácsi azt mondta, hogy többet nem futhatok, mert hogy így elhasználódott, és akkor mondtam neki, hogy de hát, hogy kicsit, meg majd hétvégén, és azt mondta, hogy nem, semennyit nem futhatok. És akkor mondom, hogy jó, tehát az ilyen sok volt, és akkor mondom, hogy akkor mi lesz?
Most,
és akkor mondta, hogy hát a bicikli, az így maradt. És akkor hát nekem az így nagyon távol áll tőlem, hát nyilván tudtam biciklizni, meg ültem biciklin, de így nem bicikliztem versenyszerűen soha, de hát én ezt így elfogadtam, tehát hogyha elfogadtam, hogy nem futhatok többet, akkor más kell csinálni. És akkor vettem egy biciklit, És akkor még annyi, hogy a biciklisboltban azt mondta, aki eladta nekem a biciklit, hogy a férfi ember 50 éves korára vagy alkoholista lesz, vagy biciklis. És akkor...
Harmadik lehetőség nincs?
Nem, ezt mondta.
Hát akkor kedves hallgatóink, gondolják végig, önök alkoholisták vagy biciklisek?
Na mindegy, tehát, hogy én elkezdtem, aztán akkor elkezdtem biciklizni, és akkor nekem ez így egyre jobban tetszett ez a dolog, és akkor...
Bocsánat, is... visszatérve, valószínű arra gondolt, hogy kell valami nagyon erős levezető 50 éves kor után. Meg kell találnod a levezető csatornát. Az egyik módszer az, hogy az alkoholhoz fordulsz, mint egy stresszoldó lazító vagy... Igen, választasz magadnak egy sportot, tehát, ami ugyanezt teszi veled,
igen, tehát
csak egészségesen.
Nyilván van több életforma, meg életút, de az 50 éves férfi ember az van az élet közepi válságban, és ugye abból a kiutat keresi. Az egyik ismerősömnek a felesége mondta, hogy a biciklizés a férfi klimax egyik legkellemesebb módja. Tehát, hogy ő azt így adja.
Nem tudod, hogy a nőknek mit ajánlanak?
Nem, hát...
Ha már ezt így megvitatjuk.
Az nem az én dolgom. De
majd megkérdezzük legközelebb.
Igen. Igen. Mert hogy azért a biciklizés azért sok időt elvesz, tehát, hogy ott tehát ha az ember elmegy biciklizni, az 2-3-4 óra. Tehát, hogy, és hogyha a hétvégén elmész minden nap 2-3-4 órát a családtól, az ugye azért az annyira nem olyan jó, de mégis vegyük úgy, hogy a férfi klimaxnak az egyik legelviselhetőbb módja.
2-3-4 óra, az hány kilométert jelent?
Hát, ugye ez sok mindentől függ, a domborzati időjárástól, stb., de mondjuk úgy, hogy egy óránként ilyen 30 kilométert lehet ezekkel a országúti biciklikkel megtenni nagy átlagosan.
És mit csinál az ember közben, abban a 2-3-4 órában?
Na hát ez egy nagyon érdekes felfedezés lett közben nekem, hogy ilyen, hát mondjuk azt, hogy ilyen alfa állapotszerűség, tehát nekem egy ilyen több órás biciklizés az ilyen pillanatnak tűnik. Tehát, hogy én így elkezdem, vége van, és akkor közben úgy, mint egy pillanat alatt telt el az idő. Ugye ez azért van egyébként itt az átkelés alatt is, meg a hétköznapi biciklizésekben is azt figyeltem meg, vagy azért gondolom, hogy ez így van, mert nagyon sok mindenre koncentrálsz. Tehát koncentrálsz az útra, az időre, hogy jól tekerj, a forgalomra, a komputeren kiírt adatokra, a tájra, egy csomó mindenre. Ugye sokkal több inputot kap az ember, mint egy futás
pont
során, meg sokkal gyorsabban.
Pont ez hogy futás közben valószínű többet gondolkodsz, mert ott
igen.
Biztonságosabb maga a mozgás.
Igen,
mint
itt ugye sokkal gyorsabban történnek a dolgok, és nagyon megoszlik a figyelmed, nagyon figyelsz, koncentráltá váltasz, és ezért a pillanat érzed a több órás dolgot. Legalábbis én így élem meg, legalábbis ez történt. No, és akkor ugye 50 éves voltam, elkezdtem biciklizni, egyre többet bicikliztem, akkor már elmentem. Elnézést. Lebicikliztem Balatonra, nagy élmény volt, elbicikliztem Pécsre, nagy élmény volt, Etyekre, tehát hogy így mentem, és ugye egyre nagyobb távolságokat mentem, és észrevettem, hogy ez így működik, meg tetszik, meg tök jól működő dolog volt. És akkor ugye 2000, ugye tavaly volt 22, tehát 21 szeptemberében egyszer a Bogesztöt ismered?
Nem.
Csabit, aki a Főtéri Kávézót csinálta.
Jó, tehát az egyik szombathelyi vállalkozó, aki szintén kerékpáros.
Nem. Egyszer vele beszéltem telefonon 21 szeptemberében, és ő mondta, hogy csinált egy ilyen zarándokutat Pestről Pécsre, így gyalog lement. Van egy ilyen zarándokut, most mondta, de olyas, mint az El Camino, csak nyilván rövidebb, meg Magyarországon van, stb. És akkor ugye ezt így mondta, én közben így néztem a tévét, ahol ilyen Amerikába biciklisztek emberek, tudod, ezek a vadnyugati sziklák között. És ahogy ő mondta a telefonban, meg úgy néztem a tévét, nekem ez a kettő dolog ez így összekapcsolódott, és akkor mondom, fú, át kéne biciklizni az Egyesült Államokon, és akkor ezen elkezdtem agyalni. Tehát
és
elkezdtem...
mit mondtak erre neked otthon, mikor felvetetted?
Hát nyilván először nem vették komolyan, de hát először én sem vettem komolyan, csak így elkezdtem megvalósításon fejbe dolgozni, hogy ez megvalósítható-e, meg megvalósítható-e számomra, meg összejöhet-e, meg mennyi idő kell hozzá, meg mi kell hozzá, meg stb. Stb. És akkor így ezen elkezdtem így lépésről lépésre dolgozni ezen. Írtam Amerikában ilyen biciklis szervezeteknek, akik ilyenekkel foglalkoznak. Tehát gyűjtöttem az információt, és egyre inkább úgy tűnt, hogy ez egy megvalósítható dolog.
Az ottani információk hatására választottad ezt az útvonalat?
Hát ez is így, igen, de egyértelműen igen, mert ugye amikor először nekem ez így feljött, akkor mondom, fú, akkor New Yorkba fölülök a biciklire, és akkor átmegyek a túloldalra. És akkor ahogy jöttek az infók, az jött az info, hogy sokkal jobb a túloldalról idejönni, mert a nyugati szél az uralkodó szélirány, és ez nagyon nem mindegy, hogy szemből fúj, vagy segít a tekerésbe, tehát mögület fut. Tehát, hogy először az volt, hogy akkor menjek nyugatról keletre. Oké. Akkor ugye az volt, hogy a következő info, hogy az ideális időszak ez a május-június eleje, amikor még nincs nagyon meleg, de már nincs hideg. És akkor ugye az volt, hogy ugye hát kicsit délebbre megyek, ott azért a sivatagos rész, a Nevada az ilyen sivatagosabb rész, az egy
mert
kicsit...
Mert elkezdted a hegyeknél?
A Seattle-be kezdtem, tehát aha, a túlsó parton kezdtem, az a Szikláshegységnek azért a túloldala, de közel van a Szikláshegység. Na, és akkor ugye az volt, hogy akkor legyen északabbra, és akkor több átkelési útvonalat adtak meg, amiből nagyjából ez tűnt annak, ami a legoptimálisabb, tehát hogy mondjuk úgy, hogy a legrövidebb, legkevesebb szintet tartalmazza, stb. Stb. De ez egy ilyen nagyon körülbelüli irány, tehát ha mondjuk vonalzóval meg összekötnéd Seattle-t Washington DC-vel. És akkor már így alakult, hogy oké, az jó lesz az irány, de ugye ezt így nem tudod megtervezni előre, tehát mindig csak egy-két napot tudsz megtervezni, mert ugye attól is függ, hogy milyen az időjárás, hogyan vagy, hova jutottál el az előtt nap, tehát hogy ez az egész út során úgy volt, hogy mindig egy ilyen egy-két-három napra foglaltam előre a szállásokat, úgy megnézve, hogy mennyit tudok tekerni. Mert ugye itt nem volt nekem időkényszer, tehát hogy én úgy voltam, hogy elkezdem, aztán most két hónapig tart, akkor két hónapig tart, ha egy hónapig, de azért szerettem volna minél előbb megcsinálni, tehát így nem volt ebbe kényszer, tehát úgy gondoltam, hogy most a reggel locsog az eső, akkor nem megyek, tehát hogy akkor azon nem
végül
megyek.
Végül is ezt az 5000 kilométert
33 plusz egy nap.
34 nap alatt tekerted.
Igen, mert volt egy pihenő nap,
egy pihenő nappal csináltad
igen,
végig.
Igen. Ezt egyébként nem tudtam, hogy ez így működni fog-e, mert akiknek van ebbe tapasztalatuk, vagy itt többet tekernek, vagy ilyen típusú utakat csinálnak, ők azt tanácsolták, hogy ilyen heti egy pihenő nap az jó, vagy az legyen.
Ha jól számoltam, mert így kiszámolgattam, 160 kilométert
körülbelül
tekertél
igen,
napi átlagban.
Igen, hát mondjuk így a legkevesebb az 80 volt, a legtöbb meg olyan 220 körül, de hát ha átlagot számolunk, akkor 160-ra jön ki.
Milyen biciklit választottál magadnak?
Hát az ugye megint nem volt úgy nagyon, vagy az is egy csomó információ kellett hozzá. Ugye itthon országúti biciklivel megyek, amit elképzelsz, klasszikus országúti bicikli, koskormány, stb. Viszont azzal a biciklivel nem lehet lemenni mondjuk Murvás útra, vagy ilyen Kavicsos útra, ami úgy feltételezhető volt, hogy elő fog fordulni. És ezért van ennek egy ilyen, az országúti biciklinek egy ilyen kicsit terepesebb változata, a gravel biciklinek hívják, amin szélesebb gumik vannak, egy kicsit át van alakítva, vagy egy kicsit módosítva van, de ugyanúgy koskormánya van, és akkor végül az mellett maradtam, hogy akkor legyen gravel bicikli, sose volt még előtte gravel bicikli.
Mennyibe kerül egy ilyen?
Hát itt azért... A bicikli sport az egy, az ember nem gondolná, de egy nagyon
drága sport. Gondolják, a biciklivel az jár, akinek igen, autóra nem telik.
Igen, de ezek ilyen több milliós tételek, ez nem volt több milliós.
Nem
ez
kell
ilyen,
kimondanod, de ha nem
hát
akarod.
Hát nem, ilyen 1 millió pár százezer forintba volt forint összegbe, de annak a beszerzése is nagyon bonyolult és nehézkes volt. azt lehet, hogy tudod, vagy sokan tudják, hogy a COVID időszaka alatt ugyanaz történt, mint az autókkal, hogy lecsökkent a gyártás, mindenki biciklizni akart, nem volt biciklik a világon, és amikor eljutottam oda, hogy akkor kéne egy gravel bicikli, de és akkor úgy gondoltam, hogy veszek kint egy gravel biciklit, és akkor hazahozom, és akkor az lesz. És akkor kiderült, hogy Seattle-be írtam 20 biciklisbornak, és kiderült, hogy nincs. És akkor, hát akkor már jött az, már csak pár hónap volt, és akkor kiderült, hogy Vancouverben volt egy darab ilyen bicikli, ami az én méretem, ár, gravel, mindennek megfelel. Úgyhogy az volt, hogy amikor Seattle-be érkeztem, utána egyik nap el kellett mennem Vancouverbe, megvenni a biciklit, és visszavenni Seattle-be, és akkor úgy tudtam
menni. Hány vele. Hónap tervező munka volt ez?
Hát mondom, szeptemberben volt az ötlet, és akkor májusban mentem, hát ugye nyilván nem foglalkoztam ezzel éjjel-nappal, de úgy mindig lépésenként alakult a dolog. Tehát azért, igen, tehát úgy, mivel még sose csináltam ilyet, ugye ebből csak annyi volt meg, hogy bicikliztem, meg annyit tudtam, hogy ugye azelőtt mondjuk ilyen 200 kilométer, Pécs az 215 kilométer volt, tehát azt tudtam, hogy 215 kilométert egy napon azt tudok menni. De két egymás utáni nap nem próbáltam sose, hogy mennyit tudtam, vagy mennyit tudok menni. Ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen szerencsés dolog volt, hogy ez a 33 napban csak egy pihenő napot kellett tartanom. Valamiért így jól reagált a szervezetem, tehát, hogy megcsináltam mondjuk azt a 160 kilométert, és akkor másnap olyan nem voltam olyan, hogy nagyon fáradt lettem, ahol fültem, aztán mentem, tehát hogy eltelt.
Tehát meg kellett tervezned az utat, kitalálni, hogy mi az ideális útvonal, igen. Tehát ott te Seattle-től lejöttél Washington DC-ig, ugye ez biztos sok tervezéssel és nézegetéssel járt, meg a kerékpárutak nézegetésével, akkor megvetted azt a biciklit, beszerezted, igen. Ami ideális volt hozzá, kitaláltad, hogy mekkora mennyiségű ruhát és mérjebet kell magaddal vinni, hogy hány kiló lesz a biciklis felszerelésed.
Igen, ezt is ugye ki kellett találni, mert ugye szintén nem csináltam még soha ilyet, viszont azt tudtam, hogy ilyen minimál cuccal fogok elmenni, és ez akkor így is lett. Tehát, hogy ahogy elképzeled, tehát a biciklin oldalt nem lógott ki semmi.
Aha, ez biztonsági okokból nem akartam?
Nem, ez nem akartam sok tömeggel, mert ugye akkor nehezebben lassabban mész.
Akkor stb. Tulajdonképpen egy kicsit olyan volt, mint az El Camino, ott is azt mondják, hogy nagyon meg kell gondolnod, hogy mekkora hátizsákkal mész az útra, mert aztán az cipeled több száz kilométeren hát keresztül, persze, és hát te meg akkor a cipeled több ezer kilométeren keresztül.
Ez nyilván
keresztül.
Összefügg, tehát hogy ami cuccom volt, az ugye a váznak a háromszögébe volt nem beépítve, hanem oda volt betervezve egy ilyen tároló, illetve a nyereg mögött egy ilyen kilógó 10 liter körüli batyú.
Uh-huh. Áramvonalas, gondolom.
Hát ugye én eltakarom, tehát nem kell áramvonalasnak lennie, illetve egy nagyon pici hátizsák. Ugye az alapvetően a ruhám, vagy a ruházat az tényleg minimál volt, tehát volt egy hideg, meg egy meleg biciklis ruhám, tehát egy hosszú, meg egy rövid, meg egy darab utcai ruhám. És cipő, meg csak a biciklis cipő az a...
Egy darab cipővel?
Hát az a biciklis cipő, tudod, aminek az alja kapcsos,
igen,
tudod.
Igen. És abba járkáltál, ugye?
Bizony. Bizony, mert hogy...
Mint ha síbakancsba kéne egész nap, azért kicsit könnyebb.
Ugye az a szerencsebb az egészben, vagy azért működött ez a dolog így, mert az amerikai hotelek 99%-ában van mosoda, meg mosógép, meg szárítógép. Tehát minden nap ki tudtam mosni a biciklis ruhámat, ami reggelre tiszta volt.
De te több évszakon tekertél át.
Hát igen, igen, tehát hogy ez azért kellett egy rövid, meg egy hosszú.
És attól nem féltél, hogy mondjuk egy nagyon hideg hőmérsékletű helyen kidurranik a gumid, valami történik, és ott fagysz meg?
Hát... Ez a kaland rész. Tehát sok mindentől fél az ember, tehát azt nem mondom, hogy fél. Mégiscsak macsó vagyok.
Nem mondd, hogy nem féltél közben.
Dehogy is nem, persze, hogy fél az ember, vagy tart tőle az ember, de hogy mondjam, próbálj egyrészt minimalizálni a kockázatot, másrészt meg felkészül azokra a helyzetekre. Tehát ugye nyilván van ennek is esélye, amit mondasz, meg ugye van a medvéknek is esélye, mert hát...
Meg a rablóknak is.
Egy csomó mindennek van esélye, de hát ugyanúgy, ahogy próbálsz itthon túlélni, idézőjelben mondom, ugyanúgy, hogyha megfelelő körültekintéssel jársz el, meg megfelelő van ABC terved a dolgokra, akkor van megfelelő biztonság.
Érzeted. Mi volt a fő biztonságod, a telefonod?
Nem, ez is egy érdekes dolog, amiben mi nem gondolunk be, hogy az Egyesült Államoknak a nagy része az nincs lefedve térerővel. Tehát, hogy mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az egész ország le van fedve, de mivel ez egy hatalmas ország, és főleg a nyugati részen nagyon nagy területek, lakatlan területek vannak, tehát, hogy úgy tudod elképzelni, hogy több száz kilométeren keresztül nincs semmi, nincs is értelme lefedni. Sőt, vannak olyan települések, hogy nincsen térerő. Tehát a telefon az nem nyújt olyan nagy segítséget legvégső esetben. Tehát és ugye az ugye összefügg azzal is, hogyha ugye nincs térerő, akkor nincs adat kapcsolatod, tehát nincs térképed. Tehát, hogy
te vitted a papír térkép?
Nem. Hát ugye letöltöttem a térképet, ugye nyilván minden napra előre, ami kellett.
Ja, értem. Tehát nem kellett telefonkapcsolat azon, hogy a telefonodon látsz.
Nem feltétlenül kellett. Persze az biztonságérzet, hogy meg nyilván sok helyen volt térerő, de arra nem számolhattál, hogy mindenhol
van térerő.
Akkor
mi volt a vészeszközöd?
Melyik szituációban? Tehát, hogy
nem mondtad, hogy van ABC variáció
ezen. Hát figyelj, ugye, tehát például az egy, mondjuk úgy, hogy megnyugtató volt, vagy egy előre gondolkodva egy jó dolog volt, hogy én minden reggel elküldtem a feleségemnek az aznapi útvonalat. Tehát, hogy ugye az egyébként az nagyon nehéz volt, minden nap legalább egy óra, másfél elment azzal, hogy a következő napi útvonalat megtervezem. Ugye azt a különböző útvonaltervezőben megterveztem, én azt elküldtem reggel vagy este a feleségemnek, reggel bejelentkeztem, hogy most indulok, és meg útközben is, amikor volt térerő vagy olyan hely, akkor bejelentkeztem, hogy most itt vagyok. Tehát, hogyha nyilván én nem jelentkezek, akkor az útvonalból azért...
Te olyan voltál, mint a hajó a tengeren. Az útvonalát mindig lehetett tudni, és ha eltűnik, akkor lehet repülőgéppel keresni,
igen,
vagy helikopterrel.
Igen, tehát, hogy igen. Másrészt volt nálam ugye az Apple-nek van ez a helymeghatározó ilyen kis gombja, tudom, nem tudom, iTag. Úgy hívják, egy ekkora ilyen érmeszerű dolog, ami mindig a pontos helyzetedet, és akkor azt a feleségem telefonján ott volt a pontos helyzetem.
Te vagy az a férfi, aki önként megadta a helyzetét a feleségének. Utána nem mondta, hogy tartsátok meg ezt a módszert.
Valahogy elmaradt.
Elvesztetted.
Valahogy elmaradt.
Nem volt értelme újat venni.
De például, hogy ezek voltak, meg hát ugye nyilván...
Azért ez sokat jelent valóban.
Persze. Meg nyilván, tehát olyan útvonal... próbáltam választani, ami nem extrém. Ugye azért ennek az 5000 kilométerből szerintem olyan 4500 kilométer az közúton történt, és körülbelül mondjuk 500 kilométer történt erdei úton, vagy olyan úton, ami nem, de annak is egy része közel volt úthoz, tehát ott meg lehet, hogy ott is volt térerő, tehát ahol mondjuk nem volt térerő, ott mondjuk volt betonút, tehát vagy rendes közút volt.
És azt gondolom, legalábbis én az amerikai közlekedésre úgy emlékszem, hogy nagyon udvariasan és normálisan közlekednek.
Hát azt ugye, azt így biciklisként, vagy ha nem vagy biciklis, akkor ezt így nehéz értékelni ezt a dolgot, de biztos biciklisztél, vagy biztos el tudod képzelni. Tehát, hogy nálunk szörnyű.
Igen,
tehát, hogy mi vagyunk az egyik véglet, amikor a biciklid mellett 10-20 centivel mennek el az autók, értetetlen módon, hogy miért nem kerülik ki az
és
ember.
És a húzattól majd nem leesel a biciklit.
Igen, és gyerekek mellett, családok mellett is így mennek el, és ez teljesen érthetetlen, meg Meg már így beszélgettem biciklisekkel, hogy ennek mi lehet a szociológiai magyarázata.
Én is arra gondoltam, hogy erre inkább egy szociológiai, igen, pszichológiai tehát, magyarázat van. A lealázás.
Nem lehet megmondani, hogy mi magyarok ez miért vagyunk így. Hát ugye, vagy tudod, az, hogy ugye nagyon sokáig most már talán ebben jó fele haladunk, hogy a zebrán nem engedték el az embert, és akkor képzeld el, hogy mondjuk Nyugat-Európában volt itt valami, és lelépett a zebrán, és majdnem elütik
biciklivel. Tényleg ebben sokat haladtunk, igen.
Tehát, hogy ebben azért van fejlődés, de ugyanakkor azért megmagyarázhatatlan, hogy ez a biciklis-autós ellentét, ez nálunk milyen történelmi hagyomány alapján alakult így, ezt nem tudom megfejteni. Na, de tehát Amerikában azért az van, még inkább, mint Nyugat-Európában, hogy egyrészt, ahol több biciklis van, a nagyvárosok környékén, a demokrata államokban, ott nagyon figyelnek egyrészt a biciklisekre, nagyon sok a biciklisút, és sőt néha a mi szemünkkel túlzottan és biciklis párti városok vannak. Ahol viszont nem, ahol nincsenek hozzászokva a biciklisekhez, ott meg félnek a biciklisektől. Ott, mert hogy ugye egy olyan fura tárgya az úton, amire nincsenek felkészülve, és jellemzően mondjuk egy ilyen kétsávos úton úgy kerül ki a biciklist, hogy többször megtapasztaltam, hogy mögöttem több száz méterrel átmegy a szembe lévő sávba, hogy elmegy mellettem, és még megy több száz métert, mire visszamegy az én sávomba.
Ott véletlenül se kerüljetek semmiféle kontaktba.
Volt olyan is, hogy egy ilyen szituációban szemből jött egy autó. És ő, aki látta, hogy ugye itt mi történik, és ő lehúzódott az ő sávjába az árok fele, hogy aki a másik sávba megy, nehogy túl korán vissza kelljen az én sávomba jönnie. Tehát, hogy ez ilyen értetetlen volt, vagy nem értetlen, nagyon jó volt, de számunkra, vagy számomra biciklisként ez egy nagyon furcsa dolog volt.
Azt mondtad, hogy nem féltél, de azért meg kell kérdeznem, hogy mikor volt az, amikor féltél? Tehát mi volt a legveszélyesebb szituáció?
Ez rögtön a második nap volt egy, az volt a messze legveszélyesebb szituáció. Igen, gondolkodtam, hogy ebben mennyire voltam én részese, vagy nem részese, de aztán úgy gondolom, hogy nem. De nem, ez se igaz. Elmondom a szituációt, igen, és akkor nyilvánvalóvá válik. Ez rögtön a második nap volt, aminek az első felében egy 40 kilométeres etap volt, hegynek fölfele, mondjuk így a Velemi hegyeket képzeljük el, hogy 40 kilométert mész felfele. Ugye lassan lehetett, ha nehéz volt, stb. Ez már a Sziklás hegység bevezető része volt. És nem voltak rajta turisták, nem voltak rajta biciklisek, egyre följebb mentem, ott már hideg is volt, és egyszer csak vége volt az útnak, és ott volt egy alagút, ami le volt zárva egy vas hálóval, és az volt kírva, hogy extreme danger. És hát ott nem volt kiírva, amikor elkezdtem, hogy le lesz zárva az út, nem volt erről semmilyen értesítés, nem volt az egész 40 kilométer alatt levezető út, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor majd választok más utat. Ott állsz egy hegységnek a tetején, és csak az alagút van, ami le van zárva.
Vagy visszamész, és újra felhajtasz valamelyre.
És akkor megnéztem a térképet, és akkor az volt a B-verzió, hogy visszamegyek, nyilván aznap már nem történik semmi, és hogy a hegynek ott a túloldalra elkerüljek, az 280 kilométeres kerülő közúton. És hát és akkor úgy gondolkodtam, hogy ez nagyon sok, én azt nem akarom, tehát ahhoz meg lusta voltam, és akkor, de nem volt információm az alagútról, hogy ott mi van bent, hát láttam, hogy hosszú, sötét, nincs régi, semmi, és ott az egyik helyen ez a drót meg volt kezdve, egy picit. És akkor hát mondom, bemegyek, és akkor mit tudom, megyek 2 métert, van elemlámpám, megnézem, hogy mi van, ha nincs semmi, akkor megint megyek 2 métert, és akkor majd valami lesz. És akkor így kifeszítettem, és akkor átgyömöszöltem magam, és akkor elindultam, és akkor, de ott erősen féltem, mert hát olyan, amit elképzelsz, ilyen horrorfilm, hogy így csöpög a víz a szikláról, csönd van, sötét van, És a lényeg az, hogy ez egy 3,6 kilométer hosszú alagút volt, ami rohadt hosszú.
És végig toltad ott fejlámpával
ott már egy kicsit tekertem, tehát ott lassan tekertem, de közben nem lámpával nézegettem. Ugye átértem a túloldalra, akkor
Sylvester Stallone-nak van egy filmje, ami a beomlott. Igen.
Átértem a túloldalra, és akkor ott is le volt zárva, de ott egy ilyen vas ráccsal, aminek esélyem se volt, hogy ezt fölhajlítom. Tehát ott nem volt erre semmilyen esély, de hát megnyugodtam, hogy akkor túloldalon vagyok, de hát onnan akkor még kevésbé akartam visszamenni. És akkor annyi volt, hogy alul a rács alatt volt egy mondjuk egy ilyen 20 centis rés, azon én így átpaszíroztam magam, és akkor mondom, jó, akkor így átmegyek, és ott már hó volt, ott lehetett látni, hogy hó volt, és akkor próbáltam, az volt, hogy a filmeken ilyen tök egyszerűnek tűnik, mert egy lakattal volt lezárva, hogy egy ilyen nagy sziklával leverem a lakatot, és akkor kinyitom. És akkor találtam egy sziklát, így elkezdtem ütögetni, de hát az így rohadtul nem akart megadni magát, és 20 percig ütögettem, semmi.
A film és a valóság közti különbség.
Igen, tehát hogy ott olyan egyszerűen történik, hogy nem. És akkor mondom, hogy jó, akkor valahogy a biciklit azon a 20 centin átpróbálom hozni, és akkor leszereltem minden csomagot, kivettem a kereket, minden leszereltem, rozgott átrakosgattam, és akkor minden ördög lagat szerűen valahogy így sikerült átbújtatni az egészet, de hát akkor tiszta kosz voltam már, összeraktam a biciklit, akkor ott meg már hó volt, ott hideg volt, és akkor gondoltam, hogy most magasan vagyok, elindulok azon az úton, és akkor majd egyszer nem lesz hó, és akkor újra tudok tekerni, mert körülbelül ilyen 40-50 centis hó volt. És akkor elindultam, toltam, de hát ugye hóban tolni biciklit, az nagyon nehéz. Tehát az elfáradtam, meg már folyt rólam a víz, meg minden. És akkor ez már ilyen délután 1-2 óra volt, akkor, és ez egy erdős rész, és akkor már ugye kellett arra gondolni, hogy onnan még nagyon messze volt a lakott település, hogy ott mi lesz. Viszont ott szerencsére ott pont volt térerő. Tehát, hogy ott az volt a B-terv.
Ugye, hogy segítséget hívsz.
Igen, de hogy azzal meg az volt a probléma, hogyha ugye hívom a 911-et, akkor megkérdezik, hogy kerültem oda. Ha megkérdezik, hogy kerültem oda, akkor el kell mondani, hogy hát amire ki volt írva, hogy le volt zárva, ott én átjöttem, tehát hogy ott meg azt azért annyira nem akartam, rögtön a második nap. És hát körülbelül egy ilyen 3-4 kilométert kellett tolni ebbe a hóba a biciklit, nagyon-nagyon elfáradtam, folyt rólam a víz, minden, de ott nem volt más választás. És ezt még részletezhetném, de nem részletezem, kijutottam egy autópályára, ahol egy kamionossal próbáltam elvitetni magam, aki nem akart elvinni, és akkor próbáltam stoppolni, nem sikerült, akkor visszajöttem a kamionoshoz, mondtam neki, hogy ez már életveszélyes helyzet, tehát ha itt hagy, akkor megfagyok, mert már nagyon hideg volt, hogy vigyen már, legyen szíves el, és akkor elvitt a következő olyan
szóval
helyről.
Szóval könyörögtél az életedért.
Igaz, és akkor elvitt egy ilyen 10-15 kilométert, és akkor onnan már eljutottam a szállodába. Ez volt a legveszélyesebb helyzet. Hát, hogy ez most mennyire volt veszélyes, vagy nem volt veszélyes,
te úgy élted
annak tűnt. Tehát, hogy ugye amikor, ugye ezek is ilyen amerikai filmekben vannak, de nálunk is az, hogy például most olvastam tegnap, hogy egy hölgy elment kirándulni sima utcai cipőben, meg vékony nadrágba, budai hegyekbe, és akkor úgy hozták le a valamilyen segélyszolgálat, mert majdnem megfagyott, hogy azért a hegyekben, meg a természetben, meg hogyha messze vagy, akkor nagyon gyorsan kialakulhatnak olyan körülmények, amik veszélyes körülmények. Hát például ott volt az Erős Zsolt, aki egy nagyon tapasztalt hegymászó volt, ugye egyszer a lábát elvesztette, azt nem sokára megint olyan helyzetbe került, amiben aztán ott is maradt, holott ő egy nagyon tapasztalt ember volt, meg hát hallani nap mint nap, hogy a Tátrába, itt-ott a hegyekbe túrázók oda vesznek, mert nagyon gyorsan olyan szituációba kerülhetsz, amire nem gondolsz, nem vagy felkészülve, váratlan helyzet, extrém helyzet, és azt kell megoldani.
Amikor véget ért ez az út, és a családod várt ott Washingtonba, igen, akkor egy nagyon elégedett, önbizalomteli világura férfit kaptak vissza? Hogy érezted magad?
Hát nem.
Vagy egy kipurcantat?
Nem, még azt sem mondhatnám. Nem, hát nyilván volt egy jól eső érzése a dolognak, de egyébként nem, azt szokták megkérdezni, te még nem kérdezted nem. meg, de már vártam a kérdést, de ha nem kérdezed meg, akkor felvezetem rá.
Segíts nekem,
megkérdezni, hogy volt-e ilyen spirituális útja, vagy spirituális üzenet ennek a dolognak, és azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy nekem ez egy kihívás volt, egy mondjuk úgy, hogy sportteljesítmény, aminek nekem az volt csak a feladata, hogy meg tudom-e csinálni, vagy nem, és akkor én ezen dolgoztam, hogy meg tudjam-e csinálni, és amikor megcsináltam, akkor nyilván örültem úgy, mintha mit egy maratonnál befut az ember a célba, hogy jó leső érzés, hogy megcsináltad. Én úgy gondolom, hogy és mert hogy aki mondjuk elmegy az El Camino-ra, azért megy szerintem, hogy egy ilyen spirituális élményfejlődést kapjon, és általában ő azt kapja meg, mert azért megy. Én nem azért mentem, én nem azt kaptam, hanem én ez inkább ilyen, nekem ilyen teljesítmény
egyébként
volt.
Furcsa, amit mondtál az El Camino-ra, azt kapja, amit várja, tehát amit várt. Beszélgettem rövid időn belül két emberrel is, aki volt az El Camino-n. Az első megkapta ezt a spirituális élményt, egy nagy kihívásnak tekintette, és a szenvedés úgy gondolta, hogy vitte őt a spirituális élményhez. A másik az első unalmas második napon úgy döntött, hogy neki ez elég volt, taxiba ült és eltávozott. Tehát, hogy ez másképp lehet ezeket
hát,
a dolgokat.
Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy én nem úgy indultam neki, hogy én most ilyen önmegismerés, vagy hogy most találkozok a világegyetemmel, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem volt bennem semmi. És tényleg annyira koncentráltnak kellett lenni minden nap, hogy aznap sikerüljön, hogy nem értél rá ezzel foglalkozni a táguló világegyetemmel.
Szóval
vagy
te megelégettél azzal, hogy okos és ügyes fiú voltam.
Hát, igen, mondjuk, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igen.
Megvan még ez a biciklid?
Igen, aztán azt az egyik verzió az volt, hogy kint eladom, mert hogy ugyanúgy bicikli hiány volt, tehát úgy gondoltam, hogy el fogom tudni adni.
A kereskedő szellem, igen.
Igen, hát meg egyszerű, mert akkor nem kell hazahozni, nem kell kifizetni a repülőn a hazaszállítás költségét, stb. És aztán az eBay-re föltettem, de aztán nem tudtam eladni, aztán akkor már hazahoztam, de aztán végül is nem is bánom, mert mégiscsak egy emlék, meg most a következő útra meg pont jól
fog jönni.
Igen,
mert hogy a beszélgetésünknek az az apropója, hogy volt neked egy Facebook csoportod, az volt a neve, hogy Át, ahogy igen. Említetted, és ugye ez arról szólt, és ott közben posztokat is raktál ki, hogy átkerekezel az Egyesült
igen.
Államokon. És most ez az oldal, vagyis ez a csoport újra élett, és láthattuk a térképet, hogy valahonnét Brüsszelből elindulsz, és a francia tengerparti Nizzáig legy.
Igen.
Hát ez ahhoz képest ilyen kis kellemes utazásnak. Mi, hány kilométer?
Ez 1300 kilométer, ugye az 5000-hez uh-huh. képest ez valóban kevesebb, meg nyilván a körülmények is mások. De hogy azt
hát
mert
Európa
hogy
kisebb,
most
nincs
itt a két
tenni.
Kérdés a két, kérdés, két kérdést összekössem.
Európát így lehet keresztül biciklizni.
Az előző kérdésedet meg ezt összekössem, hogy mit éreztem, amikor vége volt az Egyesült Államokban. Tényleg, tehát nem volt ilyen semmi ilyen nagy érzés, kész van, jól eső érzés, stb. De azt éreztem, hogy ezzel itt nincs vége, vagy igazából, hogy még nem látok rá erre a dologra. És mondjuk el kellett telni a fél évnek, vagy így mostanában kezdett inkább egy olyan jó leső érzés tudatosulni bennem azzal kapcsolatban, hogy hát bakker, én ezt megcsináltam. Tehát, hogy ja, ez tök jó volt ott napközben, meg tök jó volt ezeken a tájakon keresztül menni, meg tök jó volt megoldani a feladatokat, meg tök jó volt ez az egész. Tehát, hogy inkább most ülepednek le az élmények, meg egyik nap elkezdtem visszanézni a fotókat, eddig nem is néztem vissza, és most elkezdtem visszanézni a fotókat, és ugye nyilván aktivizálódtak az élmények, meg újra feljöttek, és hogy ez ilyen jó érzés volt. És akkor És akkor arra gondoltam, hogy én azért még ott szeretnék biciklizni, de most azért ugye a világban is ugye egy kicsit össze-vissza van minden, meg most úgy nem éreztem, hogy nekem most idén is ugyanazt kéne, mondjuk megcsinálom visszafele, vagy másképp, vagy stb. De azért arra is gondoltam, hogy azért jó lenne valami hasonlót csinálni. Franciaország az egy régi szerelem, tehát hogy az mind a kultúra, mind a gasztró vonal, meg mind az emberek, ez az egész Franciaország nagyon közel áll hozzá, meg többször voltam, de általában nagyrészt inkább csak városokba, illetve Provence-ba voltam kétszer, mondjuk úgy, hogy a francia vidéken, de a francia vidék mind olyan, az erősen vonzó dolog számomra. Tehát ezek a kisfaluk, kisvárosok, kisboltok, kis szőlészetek, vidéki emberek, stb. És akkor az volt, hogy jó, akkor az tök jó, hogy akkor keresztül biciklizek Franciaországon. Az egyik legészakibb rész a város az a Roubaix. Onnan gondoltam, hogy elmegyek Nizzába, de aztán sehogy se adta ki magát az, hogy ugye oda el kéne jutnom, és akkor arra gondoltam, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy fölülök vonatra, ugye, és akkor ott leszállok. De az úgy nagyon Bécsből nagyon megbonyolította a dolgot, meg nem is volt, meg minden, viszont Brüsszelben meg találtam olyat, hogy este 8-kor felszállok a vonatra Bécsbe, és akkor reggel letesz Brüsszelbe, és akkor ugye Brüsszelből meg ez a Roubaix 100 kilométer, tehát egy nappal uh-huh. hosszabbítja meg a dolgot, tehát hogy végülis azt ezért lesz több
Brüsszel. És még jól is hangzik, ilyen plusz ideológiát tehetsz hozzá, hogy Brüsszelből lebiciklizel a francia tenger.
Ez olyan magas labda, hogy ezt nehéz elkerülni.
Értem. Tehát akkor megszületett az új Igen. útvonal, Brüsszeltől a francia tengerpartig 1100 kilométer? 1300 kilométer. Mikor indulsz?
Május 18.
Ismét májusban.
Hát igen, mert az ugyanaz nálunk is, tehát hogy akkor már úgy meleg van, de nincs nagyon meleg, meg nincs nagyon hideg. Igen.
Nem biztos, hogy az Egyesült Államok beliér annyira irigyelnének, mert azt mondom, hogy azért az egy fantasztikusan nagy kihívás, ja. De ez már ott van a határon, amire azt mondja az ember, hogy hú, ez egy jó buli lehet.
Tehát, igen, hogy... meg hát ugye itt jóval kevesebb lesz az átlag a napi kilométer azért is, mert itt többet szeretnék látni, meg többet szeretnék enni, meg tehát, hogy itt én úgy tervezem, hogy 1300 kilométer mondjuk legyen 2 hét, de itt sincs idő limit, tehát hogy itt azt jelenti, hogy mondjuk az átlagos 160 az képes szerintem 100, de talán még annyi se inkább, ilyen 80.
Fontos neked, hogy egyedül menjél?
Nem, vagy nem tudom. Hát most egyszer mentem, akkor egyedül mentem,
igen,
az jó
volt.
Igen,
mert hogy lehet, hogy ez neked egy plusz lelki dolog.
Én szóltam ilyen ismerőseimnek, hogy megyek, és hogyha akkor jöjjenek, és akkor van, aki mondta, hogy akkor elém jön Provence-ba, és akkor itt az utolsó 500 kilométer, és akkor együtt megyünk. De hát aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Erről nem beszéltünk, vagy nem kérdezted, meg nem is mondtam, hogy én ezeken, ahol utaztam, vagy voltam, mint a Japánban, vagy a Burning Man-en is, ugye egyszer voltam családban, de ezeken egyedül voltam. Én szeretek egyedül utazni, mert ugye minél többen vagyunk, annál több a konfliktus, meg annál több az, hogy alkalmazkodni kell, meg annál inkább szűkül az, amit te szeretnél, meg más szeretne, meg másképp szeretne, meg stb. Tehát, hogy nekem én szeretek egyedül menni.
Akkor ebben mégis van valami kicsi misztikus, mégiscsak önmagaddal vagy, meg a körülötted lévő világgal.
Igen, tehát, hogy én szeretem ezt, hogy mit olyan emberek találkozok, megismerkedek, beszélek, felfedezem. Tehát, hogy ez így jó. Ugye itt ezt az Amerikában is még nagyon az elején gondolkodtam az, hogy többen menni. Illetve arra is gondolkodtam, hogy majd egyszer többen kell menni. De ugye ez azért veszélyes dolog. Tehát, hogy most mitől elmegyünk öten? És mi akkor, hogyha mondjuk a harmadik nap valaki megbetegszik? Vagy mi van, vagy megfázik, vagy lázas lesz. Hát nyilván megvárjuk. Oké, megvárjuk. De akkor hétig
mi van
várunk.
A projekttel?
Akkor ő rosszul fogja magát érezni, mert négyen várnak rá. Akkor másnak más lesz a baja. Tehát, hogy én nem, tehát hogy biztos meg lehet csinálni, meg hogyha olyan emberek vannak, de hogy mondjam, tehát, hogy ott nagyon sok a szerintem a kompromisszum.
Akkor a nagy közös buli az a francia tengerpartra marad, mikor megérkezel,
hát igen,
de
igen.
Hogy ott nagy közös buli lesz, abban biztos vagyok, és aki szeretné Mesit Sándor útvonalát követni, az az át csoportba, bár zárt csoport, de hát ha felveszed,
fel kell venni, igen.
Így van, az követheti. Aztán meglátjuk, igen. Hogy mi lesz a következő út. Tehát most Brüsszeltől a francia tengerpartig jön az 1300 kilométeres tekerés. Aztán majd be fogunk számolni róla a nyugaton.
Jó, hát jó? Szerintem nem ez lesz az utolsó.
Én is arra gondoltam, hogy láttam, hogy most utána
tetszik.
Jön a következő. És akkor ezt megjegyeztem, hogy 50 fölött az embernek, férfi embernek, mert a nőt nem tudtuk, két útja van, az alkoholizmus és a kerékpár. Mesit Sándornak köszönöm a beszámolót, és jó utat kívánok,
köszönöm.
Meg aztán jó bulit a francia tengerparton. Nektek megköszönöm a figyelmet. Roznád Gyöngyit hallottátok a Nyugat podcastjében. Sziasztok!